Jó. Akkor ma, ahogy megígértem, folytatjuk a nyelvi változással kapcsolatos témákat. Nem véletlen, hogy ennek két előadást szántam, mert ez szerintem az egyik legfontosabb dolog, ami a nyelvről tudni érdemes, és a legtöbbet árul el a nyelvek sajátosságáról, az, hogy hogyan változnak, és milyen jellegzetes változások vannak. Mert ahogy a múltkor már elmondtam, a változás alakítja a nyelveket olyanná, amilyenek lesznek. Tehát, hogyha vannak közös, univerzális vonásai a nyelveknek, akkor azok attól vannak, és ez érdekli a nyelvészeket, akkor azok attól vannak, hogy hasonló elvek szerint változnak, és a változásoknak bizonyos korlátaik vannak, csak bizonyos irányokba történnek változások, csak bizonyos változások mennek végbe, és ettől alakulnak ki a nyelveknek a jellegzetes közös vonásai. És hát a múltkor beszéltünk valamennyit általában a változásról, meg hogy mitől is zajlanak a változások. Részben a legtöbb változás az valamiféle kontaktusnak köszönhető, de ez lehet egy nyelven belüli változatok közötti kontaktus is, erről beszéltem hosszasabban. És bizonyos funkcióknak a nyelvnek meg kell felelnie, tehát egy kicsit úgy, ahogy az evolúcióban is, de csak egy kicsit, az történik, hogy olyan változások, amik nagyon ellentmondanak a nyelv alapvető funkcióinak, azok nem szoktak életképesek lenni, és nem szoktak megmaradni, vagy nem szoktak bekövetkezni. Tehát a nyelv funkciói azok ilyen értelemben irányítják a változásokat, de nem abban az értelemben, hogy direkt azért történik a változás, hogy jobban megfeleljen funkcióknak, ahogy az evolúcióban sem ez történik, hanem inkább arról van szó, hogyha nagyon nem felelne meg a nyelv valamelyik fő funkciójának egy változás, akkor az nem megy végbe. És ezek a funkciók a kommunikációval függnek össze, részben egyfajta hatékonysággal, tömörséggel, ez egy ilyen fő funkciója a nyelvnek, egy másik fő funkciója, ami ennek egy kicsit ellentmond, az, hogy egyértelmű legyen, és minden jól megkülönböztethető legyen, a különbségek jól érzékelhetők legyenek a kifejezések között. És a harmadik fő funkció, amiről beszéltem, az a rendszerszerűség, tehát, hogy lehetőleg minél inkább rendszer legyen, minél több szisztéma legyen benne, minél rendezettebbek legyenek a jelek. Erről már a fél év eleje óta beszélgettünk, hogy mit is jelent az, hogy rendszerszerűség, és mitől lesz valami rendszerszerű, vagy rendszerszerűbb. Mert ez egy fokozati kérdés végül is, ahogy az elején a kresztáblákkal kapcsolatban beszéltünk róla. Most akkor azzal a mai alkalommal arról beszélnék, hogy pontosan a különböző területein a nyelvnek milyen változások szoktak végbe menni, és hogyan. Tulajdonképpen már a múlt órán erről nagyon átfogóan volt szó, de most kicsit részletesebben fog belemenni, és azzal kezdeni, hogy egyáltalán hogyan zajlik le egy változás, hogy megy végbe a nyelvi változás. Amikor elkezdték észrevenni, hogy a nyelvek egyrészt rokonai egymásnak, ez volt az első észrevétel a 18. század végén, hogy a nyelvek között rokonsági viszonyok vannak, és felfedezték az indoeurópai nyelvcsaládot, amit itt Európában, ugye a legtöbb nyelv ebbe a családba tartozik, és ugyanígy felfedezték a finnugor nyelvrokonságot, ugye uráli nyelvekről akkor még nem beszéltek, azok egy kicsit tágabb kör, és azok a nem finnugor uráli nyelveket, azokat innen eléggé messze beszélik, de Európában beszélnek több finnugor nyelvet is, azoknak a rokonságát is ebben az időben vették észre, és akkor irányult a figyelem, a nyelvészek figyelme a változásokra, mert a rokonság az tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy bizonyos korábbi állapothoz képest különböző változások mentek végbe a nyelv különböző változataiban, vagy a területi, vagy egyéb változataiban, és egy idő után annyira különbözőek lettek a változatok, az eltérő változások miatt, hogy már különböző nyelvekről beszélünk, de valahol egy korábbi állapotban azok tulajdonképpen egy nyelvet, vagy egy nyelvnek a változatait képezték. Hát a 19. század során nagyon-nagyon sokat foglalkoztak a nyelvi változással, ezt erről már többször említést tettem, hogy a 19. század az a történeti szemléletnek az uralmát, azt az uralma, a történeti szemlélet uralma jellemezte, és gyakorlatilag ez volt a figyelem középpontjában, legalábbis az első felében, hogy a változások hogyan zajlanak le, és egész mai szemmel furcsa nézeteik is voltak a változásokról, és a mai felfogásunk az csak később alakult ki a 19. század során. Eleinte, a század elején az az iskola, amelyik a legismertebb volt, és a nyelvtörténettel foglalkozott, és amit ógrammatikusoknak neveztek el később, persze ők magukat nem így hívták, az egy kicsit furcsa nézeteket vallott a változásokról. Ugye fölismerték a különböző nyelvek rokonságát, legtöbbet persze az Európában leginkább beszélt indoeurópai nyelvekkel foglalkoztak, és ezeknek a változásait próbálták rekonstruálni, hát, hogy hogyan is lehetett az, hogy valami korábbi ős indoeurópai nyelvből ennyiféle különböző nyelv, ugye az Indiában beszélt indoeurópai nyelvek, a görög, az örmény, az albán, és aztán itt a közelünkben beszélt szláv, germán, stb. Nyelvek kialakultak, és az volt erre az időszakra jellemző, erre a 19. század első felére, hogy elsősorban a hangváltozásokkal foglalkoztak. Miért? Hát azért, mert ezeknél a legmegfoghatóbb hát egyrészt ugye ezek anyagi természeti változások, a hangváltozások, tehát ott tényleg jól megfogható dolgok változnak, a jelentés változása sokkal bonyolultabb. Másrészt ezek árulkodnak a legszebben a különböző rokonsági viszonyokról, hiszen rendszeres hangmegfelelések vannak az egymástól eltérő módon változó nyelvek között. Az más kérdés, hogy a szókincs az közben nagyon durván megváltozhat, úgyhogy mondjuk a feltételezhető közös alapnyelv vagy ősnyelv sok szótöve például nem él a későbbi nyelvekben, mert helyettesítődik kölcsönszavakkal, meg ilyesmi. Tehát van egy csomó olyan indoeurópai szó, ami csak egy-két ma beszélt indoeurópai nyelvben él tovább, és egy csomó, és a legtöbb másik nyelvben nem él tovább. És aztán van néhány olyan is, ami nagyon sok indoeurópai nyelvben tovább él, tehát a szókincs egy kicsit megbízhatatlan ebből a szempontból, hogy elég gyorsan lecserélődik. De azok a szótövek, vagy azok a gyökök, amik tovább élnek a leszármazott nyelvekben, azoknál viszont nagyon jól lehet látni a változást, nyomon lehet követni a hangváltozás formájában. Kevés olyan szó van egyébként, ami nagyon sok nyelven tovább él, de ha már néhányban tovább él, néhány utódnyelvben, akkor már a bennük lezajló hangváltozások azok árulkodnak, és akkor a többi szótőben is elvárhatóan ugyanazok a hangváltozások mennek végbe. Persze ez alól rengeteg kivétel van, és akkor ilyen módon kialakul egyfajta rendszeres megfelelés. Ezt ma is a nyelvtörténetben így fogjuk fel, hogy a nyelvi rokonságnak a legjobb tesztje, mércéje az az, hogy mennyire vannak szabályos és rendszeres megfelelések a különböző rokonnyelvek hangja, tehát azonos szótöveknek a hangzása között, beszédhangok között. Tehát ezért volt a hangváltozásoknak ennyire kitüntetett szerepe. Most hirtelen eszembe jutott egy példa egy olyan szóra, ami az indoeurópai nyelveknek nagyon nagy részében tovább él valamilyen formában. Ez valamiféle falu vagy környék jelentésű szó lehetett az ős indoeurópaiban, és akkor megtalálható olyan szavakban, mint a latinban idegen nyelvekből ismerős lehet a vicinus, szomszéd szó, vicinity angolul is van, abban persze a latinból átvéve, de az angolban létezik ugyanennek egy leszármazotta, ami most már csak helynevekben él, azt hiszem, az a witch, a Greenwich, stb. Szavak végén. Hollandban ott van a weik, ugyanígy. szláv nyelvekben vesz, ugye? Például Szepesújhely, Spisztkánová vesz, az a vesz a végén, az falut jelent. Ezek mind ugyanannak a leszámolata, de ez a ritkaság. Minden esetre, amikor léteznek ugyanannak a tőnek leszármazottai rokon nyelvekben, akkor a hangalakjuk az árulkodik arról, hogy mik történtek. Most ezekre a hangváltozásokra annyira rá görcsöltek, vagy így mondjam, a 19. század elején, hogy azt gondolták, hogy igazából ebben áll a nyelvváltozás, ez a leglényegesebb fajta, és ezeket törvények irányítják, és úgy képzelték, hogy kivétel nélkül lezajlanak, mert hát tényleg nagyon sok feltűnő ilyen teljesen szabályos megfelelés van, hogy mit tudom én, ami a valamiféle d-féle hang volt az ősindoeurópaiban, abban a latinban mindig f lett, a németben mindig t lett, az angolban d, mit tudom én, például a tenni igének a, ugye, ami németül tun, angolul du, német, latinul facio, f-fel kezdődik, tök szabályos megfelelések, és úgy gondolták, hogy ez az alapeset, és a hangtörvényeket kell felfedezni, tehát a törvényszerűen és rendszerszerűen megváltozó hangokat, ez volt az ő figyelmük középpontjában. A másik jellegzetessége a felfogásoknak, hogy kifejezetten erre a genetikus leszármazási jellegű rokonsági viszonyra koncentráltak, ami persze létezik természetesen, hiszen a rokon nyelvek úgy alakulnak ki, hogy ugyanannak a nyelvnek a különböző változatai egyre jobban eltávolodnak egymástól az idők során, egészen addig, hogy már különböző nyelvnek tekintjük őket, de az valóban úgy van, hogy valamilyen értelmező felmenőik, azok közösek, vagy az ő van közös felmenőjük, van egy olyan nyelv állapot, amikor hát még tulajdonképpen egy nyelvnek minősültek, és akkor ebből kialakul egy ilyen családfa. Csak az, hogyha valaki nagyon erősen erre próbál meg minden változást visszavezetni, mint ahogy ezek az ógrammatikusok tették, akkor nagyon sok problémába fog belütközni, mert egy nyelvre nem csak az hat, hogy a változására nem csak az hat, hogy az átadó előző generációhoz képest milyen változások vannak a következő generációk nyelvében, tehát nem csak ilyen leszármazási jellegű viszonyok vannak, hanem vannak leginkább környező nyelvekből idegen hatások is, és azok ugyanúgy alakítják a nyelvet, annyira, hogy erről még vissza fog térni, annyira, hogy hát fontos szerepük lehet a nyelv megváltozásában. Tehát mivel ezt a genetikus hozzáállást képviselték, ahol minden nyelvrokonság az ilyen családfaszerűen ábrázolható, ezért mindig az volt a céljuk, hogy az alapnyelveket rekonstruálják. Tehát beszéltek germán alap, ma is beszélünk persze ilyenről, hogy a germán alapnyelv, a szláv alapnyelv, akkor ezeknek mind a közös alapnyelvük az indoeurópai alapnyelv, és hogy valahogy ezeket az alapnyelveket kell rekonstruálni. Ez tulajdonképpen ezzel nem lenne különösebb baj, tehát ez fenntartható ez a nézet, csak az a probléma, hogy ahogy már korábban is többször hangsúlyoztam, minden nyelv mindig sok, még ma is el fogom még mondani, minden nyelv minden pillanatban többféle változatban él. Nagyon kétséges, hogy feltételezhetünk-e bármilyen nyelvnél olyan egységes alapnyelvet, amiről már tényleg azt állíthatjuk, hogy az egy egyetlen nyelvváltozatból áll, hiszen tudjuk, hogy ilyen a gyakorlatban nem nagyon létezik. Ha csak hogy egy példát mondjak, ugye már említettem az új latin nyelveket, amiket nagyon jól meg lehet figyelni a nyelvi változásokat, mert nagyon jól vannak dokumentálva, a mai változatuk is, meg a történetük is jól van dokumentálva, meg a latin is jól van dokumentálva, amiből leszármaztak. Igen, de akkor ezeknek nyilván az alapnyelvük a latin, ezt mondták a 19. század elején, hogy igen, itt vannak az új latin nyelvek, és az alapnyelvük a latin. Igen ám, de mi az, hogy a latin? Hát a latin az eleve sok változatban élt, mert másképp beszéltek Hispániában, másképp beszéltek Galliában, másképp beszéltek Dákiában. Tehát Itáliát nem tudom, mondtam-e, tehát, hogy ahol ma új latin nyelveket beszélnek, azok eleve már különböző latin változatok voltak, amiket ott beszéltek. Tehát ezeknek igazából a kiinduló nyelvük nem a latin, hanem különböző latin változatok. És akkor lehet azt mondani, hogy na jó, de akkor menjünk vissza még korábbra, amikor még nem volt olyan nagy római birodalom, mondjuk csak Itáliában volt, beszélték a latin, hát akkor ott volt a latin. Igen, de ha ránézzünk arra, akkor azt látjuk, hogy Itálián belül is nagyon sokféle változatban beszélték a latin. Na jó, de mi van akkor, amikor még Itáliát se foglalták el, hanem csak egy kis részén éltek Itáliának, és akkor ha így megyünk tovább, akkor az derül ki, hogy valójában olyan, hogy a latin nyelv, aminek egyetlen egy, amiről feltételezzük egyetlen egy változata van, hát nem nagyon létezett, vagy nagyon nehezen rekonstruálható, hanem hát inkább az van, hogy nyelvváltozatokat lehet megpróbálni rekonstruálni, amelyek ezeknek az utódnyelveknek, amelyekből ezek az utódnyelvek leszármaznak. Na ez a fajta ilyen leegyszerűsítő gondolkodás, tehát részben ez, hogy hangtörvényeket kell találni, részben pedig az, hogy teljesen szabályos elágazásokban egy ilyen fa alakú ábra jön ki, családfa alakú ábra jön ki, ez sok problémát okozott, mert konkrét leszármaztatásoknál hát sok-sok kivételt találtak, részben kölcsönzések miatt, részben mások miatt, és itt nagyon fontos kiemelni, hogy azt a fajta változást, amit én analógiás változásnak hívtam az legutóbbi órán, tehát azt, ami nem közvetlenül, hogy mondjam, nem közvetlenül olyan mechanikus jellegű hangváltozás, mint amikor valami lerövidül vagy megnyúlik, tehát akár gyengülés, akár erősödés, akár más hasonló változás, hanem a nyelvnek a rendszerszerűségét próbálja növelni, ami ugyanolyan nagyon gyakori és a nyelv funkcióihoz közvetlenül kapcsolódó változás. Ezt a fajta analógiás változást, ezt ebben az időszakban, a 19. század első felében csak ilyen véletlen, téves, így is hívták, hogy téves analógia, ilyen téves, véletlenszerű eltévejedéseknek tekintették, tehát hogy van a hangtörvény, ami kivétel nélkül érvényesül, és akkor néha bejátszik egy-egy ilyen analógiás változás, meg fogok példákat felhozni erre, ami elrontja a hangtörvényeknek az szép kivétel nélküliségét. Tehát ezt az egyet ők elismerték, hogy ilyen létezik, de csak ilyen epizódikus, furcsa tévútként tekintettek rá. Ami óriási hiba, és ezt még a 19. században felfedezték, hogy az óriási hiba, mert ez a típusú változás az ugyanolyan gyakori, és ugyanolyan jelentős, és bizonyos értelemben ugyanolyan szabályszerű, mint amilyenek a hangtörvények. Egyszerűen nem lehet a hangtörvényekre leegyszerűsíteni a nyelvek változását, ez a sajnálatos igazság. Tehát itt kialakult aztán nem sokkal később, 19. közepe táján egy új hozzáállás, amiket nyilván új grammatikusnak nevezünk ma az ógrammatikusokhoz képest, amik sokkal árnyaltabban tekintették a hangváltozásokat. Tehát elismerték, hogy a változásoknak sok tényezőjük van, észrevették azt, hogy már a szinkronon, itt azt kell érteni, hogy egy idejű, tehát amik viszonylag egy időpontban vagy időszeletben zajlanak egy nyelvben, hogy különböző alakok, mindjárt fogom ezt mondani a következő dián, hogy különböző alakok együtt élnek, tehát már egy időszakban is többféleképpen használnak valamit, ez nagyon nem felel meg ennek a hangtörvény elképzelésnek, de az új grammatikusok már ezzel is megpróbáltak számolni, tehát sokkal bonyolultabban írták le a változásokat. Rájöttek arra is, hogy egyáltalán nem, a hangtörvény az egy nagyon rossz metafora, vagy egy nagyon rossz elképzelés, mert egyáltalán nem kivétel nélkül mennek végbe a változások, és nem egységesen, hanem időben nagyon elhúzódva, és nagyon össze-vissza, tehát a szókincsnek csak egy részét érintik, vagy mondjuk általában a leggyakoribb szavakat érintik először, és csak aztán terjednek át úgy, ahogy más szavakra. Azt hiszem, hogy ezt nem fogom ezt a példát említeni, de nagyon szépen írt erről A Saussure nevű nyelvész, akinek az a nevét már korábban említettem az európai strukturalizmusról, amikor beszéltem, ez egy svájci nyelvész, és nagyon szépen írja le ezt a jelenséget egy latin hangváltozással kapcsolatban, hogy a latinban volt egy ilyen, hogy az S végű tövek, amikor olyan toldalékot kaptak, ahol magánhangzó követte őket, azok R-ré váltak. Tehát, hogy mit tudom én, van az a szó, hogy jog, latinul jus, és a különböző esetekben, amikor magánhangzó jött, akkor az R-nek hangzik. Ugye juris a birtokos eset, és így tovább. Vagy mósz, az erkölcs, és akkor móris, magyar móres, stb. Mórész, a többes száma. Tehát az S R-rel váltakozott. És hát Saussure nagyon szépen leírja, hogy ez mennyire nem hangtörvényszerűen ment végbe. Tehát, hogy iszonyú kavarodás volt, volt amelyikbe végbe ment, volt amelyikbe nem, volt amelyik meg megmaradt az S a végén, mint ahogy most mondtam, a jusz, ugye a jog, azt végig a középkorban is S-szel mondták, nem változott erre, de egy csomónál akkor is erre változott, amikor nem jött utána magánhangzó, tehát a többiek analógiájára. Tehát például egy olyan szó, mint a becsület, amit honornak tanulunk, az valójában honosz volt még egy kicsit korábban. Tehát ugyanúgy honosz, honoris, így volt a két alakja, volt egy ilyen SR váltakozás, de az például már később alany esetben is honor lett, mert hogy legyen egység. Ugye ez az analógia, tipikus analógiás hatás, legyen egységesebb az egész paradigma, ugye az egész ragozási sor, ezért inkább végződjön mindegyik alakja erre. De ez évszázadokon keresztül zajlott ez a változás, és azután sem érintett minden szót, nem egyformán érintett, és így tovább. Ugyanebben a 19. század második felében jöttek rá arra, hogy a genetikai kapcsolatok mellett van más nagyon fontos tényező a nyelvi változásoknak, és ezek közül a legfontosabb ez az úgynevezett areális terjedés, ezt is említettem már azt hiszem az előző órán. Tehát areális jelenségnek nevezzük azt, ami egy területre jellemző, függetlenül a nyelvrokonságtól. Egyszerűen egymás közelében élő nyelvek átvesznek egymástól különböző ötleteket, most nem kölcsönszavakra, vagy nem elsősorban szókölcsönzésre gondolok, ami persze állandóan zajlik, hanem olyanra, hogy nyelvtani ötleteket is átvesznek egymástól. Tudom, hogy meséltem, mert a balkáni névelőket hoztam fel példának. És hogy ez a fajta jelenség, ez az areálisan terjedő divat, ez ugyanúgy befolyásolja a nyelvek változását, és a genetikai kapcsolatok mellett ilyen areális kapcsolatai is vannak egy nyelvnek. Sok szó esik a magyarnak például az areális kapcsolatairól, de nagyon, nagyon valószínű, hogy nagyon szorosan élhettek együtt török törzsekkel a magyarok, még a honfoglalás előtt, tehát most nem a hódoltságra gondolok, és egy csomó vonása a törökségi nyelveknek az ilyen areális alapon nyilvánvalóan átterjedt a magyarra, annyira, hogy felteszik azt is, hogy valószínűleg kétnyelvűség is volt, tehát olyan jellegű jelenségek is átkerültek, vagy olyanokat is kölcsönöztek, amikhez feltetlen érteni kellett a másik nyelvet, tehát ez erre nagyon erős jelek utalnak. És akkor a legutolsó, amit az előbb is utolsónak mondtam az ógrammatikusokkal kapcsolatban, hogy ők az analógiás változás csak valamiféle eltérítő, véletlen hatásnak tekintették, ehhez képest a későbbi felfogásban, és ez szerintem ma is az uralkodó felfogás, az analógia, tehát az, hogy minél rendszerszerűbb legyen a nyelv, az az egyik legfontosabb tényezője a változásnak, és ugyanolyan fontosnak tekinthető, mint azok, amik miatt a hangváltozások bekövetkeznek. Tehát nem lehet kiemelni azokat a fajta hangváltozásokat, amikről már a múltkor is beszéltem, és ma is fogok, amik olyan viszonylag automatikusan, tényleg csak a hangalak, a hang fizikai jellegének a megváltozásában nyilvánulnak meg, hanem az egész nyelv, vagy egy rész, vagy az egész nyelvrendszerének, vagy egy részrendszerének a szabályosság tehát azok a változások, amik ezeknek a szabályosságát növelik, azok ugyanilyen fontos szerepet játszanak, és legalább ennyire ezekre is épül a nyelvi változás, és egyáltalán nem csak a hangoknak a változására, és főleg nem a hangok törvényszerű változására. Na most akkor visszatérve erre az analógiás dologra, milyen jellegű változásokra kell gondolni, amikor az analógiás változásokról beszélünk. Itt van egy példa a francia nyelvtörténetből, ahol felírtam a régi és felírtam a mostani alakokat. Nagyon érdekes volt, a régi alak egyébként egy csomó új latin nyelvben van ehhez hasonló változás, hogy egy ilyen igében, mint amit ma puvénak mondunk bizonyítani, annak a ragozásában úgy volt, hogy az egyes számban végig ő, hát ma őnek ejtett magánhangzó volt, tehát preuve, ugye végig ő van benne, és a többes szám harmadik szemében is preuve, de többes szám első és második szemében ú volt, nous pouvons, vous pouvez. És ez azzal függött össze, ahogy most lehetett hallani, és talán abból, ahogy kifelolvastam, hogy az első három, tehát az egyes számban és a többes szám harmadik szemében az első szótagon van a hangsúly, je preuve, tu preuve, stb. És a többes szám első, másodikban meg a végén van a hangsúly, tehát nem a tövön, hanem a tornalékon. Nous pouvons, vous pouvez. Ez így volt már a latinban is, és így van ma is a legtöbb új latin nyelvben, tehát hogy a többes szám első, második szemében hát olyan toldalékok voltak, amik elvitték a hangsúlyt, hogy így mondjam, és akkor hangsúlytalanná vált a tő, és ezért nagyon sok új latin nyelvben van az, hogy többes első, második személy az másképp viselkedik, mint a többi személy a jelen időben. De ez mára nem így néz ki. Ma ugyanennek az igének a ragozása úgy megy, ahogy pirossal be is jelöltem, hogy végig ú van. Tehát megváltozott az ő, ha így akarom fölfogni, hogy az őből ú lett, de hát ez persze butaság, nem az őből lett ú, tehát ez nem egy hangtani változás, hanem ezt inkább úgy kéne mondanunk, hogy az egész paradigmámat, az egész ragozási sorra az ú lett a tő magánhangzója, azért, hogy egységesebb legyen a paradigma, ugye? Tehát az analógiának az egyik, ugye a rendszerszerűségnek az egyik nagyon-nagyon gyakori megnyilvánulása az, hogy szeretnénk, hogyha az egy ragozási sorba tartozó szóalakok, azok minél jobban hasonlítanának egymásra, a tövük legalábbis minél jobban hasonlítson egymásra, és aztán, hogy mi történik a toldalékaikkal, az egy más kérdés. Nyilván arról van szó, hogy a toldalékok különböznek, de a tő az legyen minél inkább azonos, mert akkor olyan szép áttetsző, rendszeres, szabályos a rendszer. Tehát magyarul kiküszöbölték azt a váltakozást, ami régen fennállt, hangsúlyos és hangsúlytalan alak tövek között, hogy hangsúlyos tőnél ő volt, hangsúlytalan tőnél ú, és ehelyett az egész paradigmában végig ú van a mai franciában. A második példa, a szeret, az pontosan ugyanezt illusztrálja, és ugyanígy a hangsúly miatt a latin amare igéből az egyes számnak a három alakjában és a többes szám harmadik szemében végbe ment egy változás, aminek a révén az A-ból E lett, és ugye lett az, hogy zsem, tüem, de csak akkor hangsúlyos volt, és a többes első másodikban, mivel ott nem volt hangsúlyos az A, ott nem ment végbe ez a változás, és úgy mondták, hogy nuzamon, vuzamé. De egységesedett a paradigma, csak itt érdekes módon, azért hoztam fel ezt a másik példát is, mert itt érdekes módon úgy lett egységes a paradigma, hogy a többes szám első-másodiknak a magánhangzója alkalmazkodott a többihez. Tulajdonképpen ez egy bizonyos szempontból logikusabb, mert ezek ritkábbak és kevesebben is vannak, ugye ez csak két ige alak a hatból, és ezeknek a magánhangzója lett hasonló a többihez, és indokolatlanul é van ott. Úgy értem, hogy történetileg az indokolatlan, mert az A-ból nem lett hangsúlytalan helyzetben é a latinban, a franciában. Egyébként is csak nazális másolhangzó előtt történt ez meg, tehát ebben az igében látjuk, más szavakban nem mindig látjuk ezt a változást. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy ennek az igeragozásnak a változása az nem hangtani okú és nem hangtani dolgok történtek benne, hanem analógiás okú, vagyis a rendszer szempontjából történt. A rendszer nek kedvező változás történt, hogy rendszeresebb legyen az egész ragozási sor, hogy egyforma legyen a tőnek végig a magánhangzója. És akkor ma végig az egész igeragozásban é van az első szótagban, az összes időben egyébként. Tehát ez az ám tő, ez már csak a főnévi alakban, az ám úrban van meg, de az igeragozásban végig é van, émé az ige. Oké, szerintem ez jól illusztrálja, hogy milyen is egy analógiás változás. Hogyha nagyon általánosan akarom megfogalmazni, hogy mit is csinál az analógia, mert ugye eddig azt mondtam, hogy rendszerszerűbbé teszik, de valójában már a legelső órán, vagy második órán, nem tudom, a közlekedési táblákkal kapcsolatban, amikor beszélgettünk, már akkor szó volt arról, hogy itt tulajdonképpen az, akkor hívjuk jó rendszerszerűnek egy jelrendszert, vagy egy részrendszerét annak, hogyha érvényesül valahogy az, hogy hasonló funkcióhoz hasonló forma tartozik. Ugye emlékszem, hogy beszéltünk arról, hogy akkor jó egy kresztábla, akkor rendszerszerű a kresztáblák rendszere, hogyha teljesen érvényesül az, hogy minden tiltó tábla hasonló alakú, hátterű, vagy keret hasonló színnel van bekeretezve, stb. Tehát, hogyha rendszeresen, és ugyanígy a tájékoztató táblák, meg szintén egy másfajta alakúak, de egyforma alakúak, és hátterűek, és stb. Tehát a legáltalánosabb megfogalmazása talán ennek az analógiás elvnek, vagy a rendszerszerűség elvének az az, hogy érvényesüljön az, hogy hasonló formához hasonló funkció tartozik, és megfordítva azonos funkciói dolgok legyenek minél hasonlóbbak. Tehát ha egyszer a bizonyít értelmű igetőről beszélek a franciában, akkor az legyen a bizonyít igének minden alakjában ugyanolyan alakú, tehát ha azonos a funkciója, mert ő a bizonyít értelmű tő, akkor az legyen mind hasonló formájú, vagy a szeretigével ugyanez. És persze a megfordítása is igaz, tehát ez ugye azt is mondja, hogy ha hasonló az alakja, akkor legyen hasonló a funkciója, tehát ez mondjuk azt is jelenti, hogy kerüljük a több értelmességet, de hát ez egy másik kérdés. És a másik nagyon fontos dolog az, hogy regularizáció, vagyis szabályosítás irányába, tehát a kivételek azok nem okék. Na most lehet vitatkozni azon, hogy akár a Prouvé ige, akár az Aimé ige ragozásában kivételek voltak-e azok, a többes szám első és második személy alakok. Mert más magánhangzó volt bennük, ez tény, de a hangsúly is máshol volt, tehát lehet azt mondani, hogy azok nem igazán kivételek voltak, hanem az egyfajta szabályosság volt, hogy a többes szám első, második személy más az alak, hiszen máshol van a hangsúly. De egyrészt ennek ellenére valamilyen értelemben mégiscsak kilóg, mert hogy ugyanannak a tőnek az alakja. Másrészt nagyon sokszor megszűnnek ezek a motiváló tényezők, majd látunk rá erre is példát. Tehát sokszor van az, hogy mondjuk a hangsúly nem marad meg ott, és nem áll együtt már a váltakozás a hangsúly váltakozással. A franciában ez nem így van, mert ma is megvan a hangsúlybeli különbség is. De nagyon sokszor tényleg az van, hogy valami tényleg kivételes és kilóg egy ragozási sorból, és akkor az analógiás változás az tényleg a kivételek kiküszöbölése, tehát a szabályosítás, tehát a regularizáció irányába halt. Nagyon sok olyan, fogok még mutatni rá példát is, nagyon sok olyan analógiás változás van, aminek a lényege az, hogy kivételek ne legyenek a továbbiakban, ne megszűnjön a kivételes voltuk valamilyen kivételes alakoknak. Most említettem már ma is, meg korábban is, ezt az alapvető tulajdonságát a nyelvnek, hogy mindig több változatban él, és tehát mindig változóban van, és mindig több változatban él, de hogy ez a kettő gyakorlatilag ugyanaz, ezt talán még nem mondtam. Tehát valójában a változás mindig abban nyilvánul meg, és mindig úgy zajlik le, hogy több alak egymás mellett él, és aztán az egyik, az felülkerekedik a másikon. Tehát mindig úgy kezdődik, hogy soha nem úgy zajlik le, hogy egyszerűen átváltanak egy másik alakla, vagy egy másik jelentésre, hanem mindig úgy kezdődik, hogy több alakja van ugyanannak a szónak, csak különböző emberek használják, vagy ugyanaz az ember is több alakot használ, vagy több jelentést, ez most teljesen mindegy, és aztán valahogy az egyik elkezd uralkodni a másik fölött, és kiszorítja a másikat. Tehát mindig így zajlik le a változás. ahogy mondtam azzal a szószűféle latin példával, az, hogy az S az R-ré változott, hogy így mondjam, bizonyos alakokban, az mindvégig úgy zajlott, hogy, vagy nagyon sokáig úgy zajlott, hogy még az S-es, meg az R-es változatot is használták, és egyébként olyan esetek is vannak, ahol ez a váltakozás, hogy kétféle alakja van, az fenn is maradt. Tehát igazából még egy csomószor nem is megy teljesen végbe az ilyenfajta változás, hanem fennmaradt két alternatív lehetőség. Most a magyarból igazán jó példát erre nem tudok mondani, de biztos lehetne találni. Most nekem az jutott eszembe, hogy a sószónak a tárgyesete az savat volt a régiségben, de hát ott igazából nem maradt fönn ez a váltakozás, hanem a savszónak egy önálló, azt egy önálló jelentéssel ruházták fel, tehát ezt úgy hívják, hogy jelentéshasadás. Tehát formailag létezik az, hogy sót meg savat, csak azért nem stimmel egészen, mert nem ugyanazt jelenti ez a kettő ma már. De ilyenek szerintem valószínűleg még léteznek, csak most nem tudok hirtelen jó példát mondani rá. Tehát sokszor ez a váltakozás még csak meg sem szűnik, tehát még csak az sincs, hogy az egyik teljesen átveszi az uralmat. Tehát ahogy ide is írtam, minden változás variációval kezdődik. A variációt kiemeltem, ez egy fontos szó, tehát a variáció az egy ilyen semleges szó, ez csak azt jelenti, hogy többféle változatban létezik valami. De ez sok mindent jelenthet a valóságban. Az, hogy variáció létezik, többféle változat létezik, ez megvalósulhat úgy is, hogy a beszélők egy része így mondja, egy másik része úgy, és ezek esetleg nem is különülnek el mondjuk terület szerint, mert persze olyat tudunk, hogy a keleti nyelvi állásban valamit egész másképp mondanak, mint a nyugatiban, de ez is tulajdonképpen tekinthető variációnak, de igazán az a jó variáció, amikor egymás környezetében és egy nyelvközösségben élő, egy változatot beszélők is különböző változatokat használnak, és hát seszeli se szám az ilyen jelenségnek a mai magyarban is. De megvalósulhat úgy is, amit vacillálásnak, vagy hát ingadozásnak szoktak magyarul hívni, azt hiszem ingadozás talán a legjobb megfelelője ennek, amikor akár ugyanaz a beszélő is, hol így mondja, hol úgy mondja. Tehát igazából azt hívjuk igazán vacillálásnak vagy ingadozásnak, amikor még csak beszélők között sincs olyan megoszlás, hogy az egyik így mondja, a másik úgy, hanem ugyanaz az ember is mondhatja így is, meg úgy is. Ezért említettem a múlt óra elején, hogy egyébként a változások annak ellenére, hogy a nyelv története az nem befolyásolja azt, hogy sajátítjuk el az anyanyelvünket, hiszen fogalmunk sincs a nyelv történetéről. Ennek ellenére azt kell mondani, hogy a beszélőknek tudomásuk van arról, hogy milyen változások zajlanak a nyelvben, tehát a változásnak igenis tudatában vannak, mert hiszen megtapasztalják azt, hogy a különböző beszélő társaik ugyanazt a dolgot különbözőféleképpen mondják. Még arról is van valamiféle fogalmunk talán, hogy melyik kezd gyakorolni, bár ez sokszor rosszul ítélik meg az emberek, és sok tapasztalatom van erről, de egy csomószor jól ítélik meg, hogy észreveszik azt, hogy már gyakrabban hallják ebben az alakban, mint a másikban, mintha a másik az már picit régiesebbnek tűnne, vagy keresettebbnek, vagy emelkedettebbnek tűnne. Tehát igenis, hogy tapasztaljuk a nyelvnek a változását, és pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy a nyelv változik, az más kérdés, hogy sokan ezt nem szeretik. Ez egyfajta ilyen, hogy mondjam, hát konzervativizmusnak lehetne hívni, de nem politikai értelemben mondom, hanem inkább ilyen szakmai értelemben, hogy ami jobban a szívünkhöz nőtt, amit gyerekkorunk óta használunk valamilyen módon, akkor sokszor zavar minket, hogy mások nem ugyanúgy használják, vagy főleg akkor, hogyha az a másik változat elkezd terjedni, és egyre többet halljuk. Egy csomó embert ez idegesít, engem pont nem, de ez egy személyiségbeli kérdés. Tudom, hogy nagyon-nagyon sok embert idegesít. De a szakmai szempontból ez egyszerűen elkerülhetetlen, és teljesen banális dolog, és a nyelvekben, amennyire tudjuk és dokumentálva van, ez mindig így volt, hogy mindig volt egy csomó alak, ami több változatban létezett, vagy akár vacillált, tehát ingadozott egy-egy beszélőnél is, és aztán vagy dominánsá lett az egyik változat, vagy nem. Ha igen, akkor azt mondjuk, hogy lezajlott a változás. ha nem, akkor meg nem zajlik le, vagy esetleg vissza is, még olyan is lehet, hogy megjelenik egy új alak, ami aztán visszaszorul, és akkor valójában olyan, mintha semmi nem történt volna. Tehát ez is elképzelhető. A lényeg az, hogy tulajdonképpen azt mondjuk, hogy mit tudom én, a franciában a latin A nazális előtt hangsúlyos helyzetben évé változott, ez nem a legjobb, tulajdonképpen ez a változás ez nem is a legjobb kifejezés. Tehát nem is igazán az történt, hogy az az A változott évé. Ezt mondjuk, én is mondom persze, használunk ilyen slendrián laza kifejezéseket, de valójában jó, ha tudjuk, hogy nem ez történt, hanem az történt, hogy elkezdett váltakozni, hogy az emberek hol így mondták, hol úgy, és az egyik kiszorította a másikat, de nem ugyanaz a... Tehát ez valahogy nem egészen olyan, mint amikor a ősszel a levelek megsárgulnak, és ott valóban az van, hogy valami, ami zöld, az elkezd egyre inkább sárga lenni. Most nem tudom, hogy ez mennyire volt jó hasonlat, mert a fánál mondjuk nem tudnám a másikat elkezdeni. De olyan, egy kicsit a nyelvűváltozás olyan, mintha a fák ősszel úgy sárgulnának meg, hogy először elkezd különböző színű levelek lenni rajta, és aztán a zöldek, de hát ez mondjuk nem, tényleg nem jó hasonlat. De valószínűleg érthető az, amit mondok, hogy a változás tulajdonképpen nem is az igazán jó metafora, vagy az igazán jó kifejezés erre, mert nem arról van szó, hogy az A-ból egyre inkább el lett. Ilyen is előfordul egyébként, hanem az, hogy kétféle változat van, amiben az egyik uralkodó válik, és kiszorítja a másikat. Na, akkor most végig kéne mennem a különböző területein a nyelvnek, és megnézni, hogy melyikre milyen változások jellemzőek. Ez lenne a következő lépés. És hát a maradék időben ezzel fogok foglalkozni. Kezdve a lexikai változásoktól, ugye a lexikon az a szókincset jelenti idegen szóval, a lexikai változás azt jelenti, hogy hogyan változik a szókincs. De remélem ezt a lexikon szót már korábban említettem, mert ez egy fontos szakkifejezés, nem az enciklopédiára kell gondolni, hanem egyszerűen a szókincsnek ez az idegen elnevezése. A lexikai változásokra az jellemző, hogy a beszélők ennek vannak a leginkább tudatában, ezt veszik a leginkább észre. Tehát ha egy laikust az utcán megkérdezünk, egy magyarul beszélő laikust, hogy mi változott a megfigyelése szerint az utóbbi időkben a magyarban, akkor biztos, hogy szavakat fog példának felhozni. Azt fogja mondani, hogy valamit nem így mondanak, hanem úgy, vagy hogy megjelent az a szó, hogy nem tudom mi, ami új. Ezt veszik igazán az emberek észre, és ezek... Valamilyen értelemben ezek mennek a legkönnyebben végbe. Tehát, ahogy már a múltkor említettem is, ha bejön például egy kulturális újítás, ahol a kultúrát a legszélesebb értelemben kell venni, beletartozik az étel, a ruha, mindenféle egészen hétköznapi dolgok is. Tehát, ha bármi újítás bejön ezekkel kapcsolatban, akkor nagyon-nagyon természetes, hogy egy új szó is bekerül a nyelvbe, ami ezt a új intézményt jelöli. Nagyon sokszor kölcsönszó, mert az egy elég kézenfekvő megnevezési módszer, hogy ahogy mások hívják, hogyha idegen helyről származik, akkor az ottani elnevezését használjuk, és poncsónak hívjuk azt, amit az átadó kultúra poncsónak nevez. De nem mindig ez történik. Van olyan, hogy egy belső fejlemény, tehát magyarban kialakul rá egy szó a magyar szótövek és toldalékok segítségével, vagy akár egy rövidítés, vagy tehát többféle módszer van, de ezek azok, amik a legolajozottabban mennek szerintem a nyelvben, ezek történnek meg talán a leggyorsabban is. Megmondom, ezek a legfeltűnőbbek. Nyelvészetileg viszont ezek a legkevésbé érdekesek. Hát kultúrtörténetileg érdekes, leginkább az, hogy mikor, milyen jelentésű szavak pontosan hogyan alakultak ki, tehát hogy kölcsönzéssel, vagy belső alkotással. Tehát igazából a nyelvrendszerét ezek olyan nagyon nem érintik. Ugye azért kevésbé érdekesek nyelvészeti szempontból, mert nincsen ilyen tovább gördülő hatásuk, vagy nem tudom, hogy nevezzem, attól, hogy bekerül egy új szó a szókincsbe, annak a nyelv többi részére semmiféle hatása nincs. Talán, ha sok-sok szó kerül be, amik valamiért hasonlóak, akkor majd erre vissza fog térni, akkor történhet valami érdekes. De akkor meg már nem a lexikai része az érdekes neki. Tehát arra gondolok, hogy például a török nyelvekből, amikor a magyar török nyelvekkel érintkezett, akkor sok J-t tartalmazó szó került be a magyarba, holott J hang nem volt, azt hiszem nem volt az akkori öröklött hangkészletben, és akkor ezek, ha sok ilyen szó jön be, akkor megváltoztathatja a beszédhangok állományát. Tehát ilyen értemben történhet, lehet érdekes lexikai változás, ha nagyobb tömegben zajlik le, de ahogy a példám is mutatta, ezek nem azért érdekesek, hanem a hangtani dolgok miatt, amiket magukkal hoznak. Tehát ha végig is valamiért érdekesek lesznek a nyelvészek számára, akkor nem lexikai, nem a szókincs bővülése miatt, hanem a egyéb hatásaik miatt, mint például a hangtani hatásuk. Talán a legérdekesebb, ami a lexikai változásoknál nyelvészetileg fontos, amit már említettem, az, hogy hogyan adaptáljuk a magyarba a kölcsönszavakat, de érdekes módon ez is általában hangtani jellegű érdekesség. Tehát valójában olyan, mintha a lexikai változások csak akkor lennének nyelvileg érdekesek, hogyha valami hangtani vonzatuk van, esetleg alaktani vonzatuk van, nem tudom. Alaktani vonzaton azt értem például, hogy például a magyarban igetövek nem szoktak képző nélkül bekerülni már nagyon régóta. Tehát ha egy idegen igét átveszünk, akkor azt ellátjuk egy magyar képzővel. Ez az utóbbi néhány száz évben így volt. Tehát ha bekerül be, hogy valahogy az angol save igét magyarba kölcsönözzük, mint ahogy sokan használják is, akkor azt mondják, hogy save all, vagy save el. Nem tudom, melyik az elterjedtem most. Itt ez egy tipikus vacilláció, ingadozás, szerintem én is mind a kettőt használom. De a lényeg az, hogy utána tettem ezt az all, vagy el igeképzőt, és önmagában a save-től nem kölcsönözünk. Hát igen, ez egy alaktani érdekessége egy lexikai változásnak, vagy egy csomó lexikai változásnak. Amire most utoljára emlékszem, hogy a magyarba képző nélkül került be kölcsönzés révén, az a cigány nyelvből egy-két szó, de tényleg csak egy, most csak a csór jut eszembe. Az ugye egy igető, amit mégis képző nélkül került be a magyarba, nagyon-nagyon ritka eset, és hát ez is jó régen történt. Korábban ebből sok volt, tehát török jövevény szavak simán voltak igei tövek, amik képző nélkül kerültek be a magyarba. Jó. Tehát a lexikai változásokról ezért nem fog részletesen beszélni, mert nem igazán érdekesek nyelvészetileg. Hát egyébként ráadásul mindenkinek van róla saját tapasztalata is, és sok érdekesség nincs ezzel kapcsolatban. Nem úgy a hangtani változásokkal. Ugye mondtam, hogy a 19. században kifejezetten erről foglalkoztak a legtöbbet. Ezek, hogy mondjam, amikor benne élünk, akkor kevésbé feltűnőek, tehát nem tudom, hogy bárki meg tudná nevezni olyan hangtani változást, ami most a magyarban folyamatban van, és észreveszi, hogy valami ugye azt nem tudja nagyon észrevenni az életkora miatt, hogy teljesen megváltozott, mert ezek nem annyira gyorsak ezek a változások, de azt észrevehetjük, hogy többféleképpen mondanak például egy hangot, és ugye meg mindig így kezdődik egy változás, hogy valami változás van, lehet, hogy az egyik ki fogja szorítani a másikat, de nem nagyon tudjuk ezt. Szerintem nem nagyon vesszük észre. Pedig mindig zajlanak ilyenek természetesen. Hát milyen hangtani változások vannak? Természetesen azok a fajták, amikről a múlt előadáson már beszéltem. A legbanálisabbak a gyengülések. Tehát a gyengülésről csak emlékeztetőül elmondom azt, hogy ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a tömörség funkciójának felel meg jól, tehát hogy minél tömörebbek legyenek a közleményeink, és valamilyen egyszerűsödésben nyilvánulnak meg, ezt is mondtuk róla, a különbségek elmosódásához vezetnek emiatt, tehát ebből következően, mert ha valami rövidebb, tömörebb lesz, akkor egyre több esélye van annak, hogy egy másikkal egybeessen. Szerintem ezt elég könnyű belátni, tehát hogy ne, úgynevezett neutralizációhoz vezethetnek, és még azt is elmondtam, hogy olyan dolgokat érintenek leginkább, amiknek amúgy sem olyan nagyon fontos a megkülönböztető szerepe, tehát kicsi a megkülönböztető képessége, kevéssé, vagy hát, hogy mondjam, úgy mondják ezt hivatalosan, csak próbáltam magyarul visszaadni, de nem nagyon sikerül, hogy a funkcionális terhelése kicsi, tehát, hogy kevés múlik rajta magyarul, hogy meg tudjuk különböztetni a többitől. Tehát milyennek a hangtani gyengülések? Hát a szinkópa azt jelenti, hogy kiesik egy magánhangzó, ugye ez egyszerűen ezt jelenti, mint ahogy mit tudom én a nyelvtörténet során rengetegszer végbe ment, de szerintem ez még most is zajlik, hogy egy hangsúlytalan magánhangzó, ami egy hangsúlyosat követ, az lerövidül, vagy kiesik. Hát ilyen volt, mit tudom én, a régiségben ilyen, így alakult ki mondjuk a kemence, a szláv kamenica szóval. Tehát kiesnek magánhangzók, leginkább hangsúlytalanok természetesen, aztán és a leginkább a pont a hangsúly mellett levők, közvetlenül mellette levők, valamiért azok a legkevésbé hallhatóak és a legkevésbé megkülönböztetőek, amik közvetlenül a hangsúly mellett állnak. Egyel odébb az már, tehát kettővel a hangsúly mellett azok lehet, hogy már egy picit kapnak valami kis mellékhangsúlyt, és kevésbé szeretnek kiesni. De van, amely a kiesést megelőzően van olyan, hogy rövidülnek magánhangzóknál, hát ez a magyarban rettentő jól megfigyelhető. Na, nagyon érdekes, hogy a magyarban melyik magánhangzók rövidülnek a leginkább. Hú, hát nem fogok tudni mindegyikre ilyen sok példát mondani, mert elmegy az idő, most nézem. De igen, ez ilyenkor nagyon nehéz megállni, hogy az ember ne jöjjön mindegyikkel valami jó példával. Na mindegy, a magyarban a rövidülés az leginkább a zárt magánhangzókat, tehát a felső nyelvállásokat jellemzi, az i és az út és az üt. Azok, amik nagyon durván rövidülnek. Valószínűleg ez egy olyan változás, ami az elmúlt néhány évtizedben gyorsulhatott fel nagyon. Tehát én már észreveszem, hogy szinte rövidnek mondják az emberek az i-ket, u-kat, ü-ket. Ezt lehet mondani, hogy kontaktus hatás, mert magyarban mindig is voltak olyan nyelvjárások. Az egész dunántúli nyelvjárásra jellemző ezeknek a rövidejtése. Lehet mondani azt, hogy ez valami ilyen fajta kontaktus hatás, hogy egy dunántúli befolyás, vagy én nem tudom mi, de simán lehet egyszerű gyengülés, spontán gyengülés is. Kicsi az információ tartalma, tehát kevés olyan, ugye mi az, hogy kevés az információ tartalma? Hát például kevés olyan pár van, amik csak ebben különböznek. Tehát a víz szóhoz hasonló rövid is, tehát víz szó nincsen, tehát annak a hosszú ínek nincs ilyen értelemben olyan nagy funkcionális megterheltsége, nincs olyan megkülönböztető ereje, hogy érdemes legyen ezt a kontrasztot így föntartani, hogy most egyszerűen fogalmazzam. Tehát nem biznisz azt hosszú ível mondani, mert nem lehet úgyse összekeverni semmivel, ami rövid ível ugyanígy hangzana. Kevés ilyen, vannak nyilván egy-két pár persze van, amik csak hosszúságban különböznek, de azok nincsenek annyian, hogy komoly megértési nehézséget okozzon a különbség eltűnése. És nagyon érdekes, hogy miért pont az i, u, ü az, ami rövidül, de sokkal kevésbé rövidül az u, ő, bár még az is persze, nyilván a szavak végén szerintem az U-t is rövidebben kezdjük ejteni, de az A meg az E rövidülése az sokkal kevésbé figyelhető meg. Tehát minél zártabb a magánhangzó, annál inkább rövidül a magyarban. Lehetne spekulálni, hogy ez miért van. Én valószínűleg tartom, hogy sokkal több pár van, amik az O-ban különböznek, tehát a rövid O-ő különböztetni, tehát más az, hogy tör, meg más az, hogy tör. Sokkal több ilyen pár van, mint amilyen a felső nyelvállásoknál. És még több van az A, A, meg az E, E között, amik csak ebben különböznek. Jó. Tehát ezek amiket most sorolok, ezeket nem azért sorolom, mert ezek mind a magyarban most jól megfigyelhető változások, és nem ezért tartom őket fontosnak, hanem ezek a tipikus gyengülések, amik a világ minden nyelvében rendszeresen fordulnak elő. Tehát ilyenek, a nyelvészek ezeket banálisnak tartják, mert hogy állandóan megfigyelhetők a régi nyelv emlékekben, régi mindenféle, a világ minden pontján. Tehát az, hogy kiesnek magánozók, amik gyenge helyzetben vannak, hogy rövidülnek, a hasonulások, aztán az, hogy zárhangok réshangokká válnak, tehát hogy például a töböl fölesz, vagy sz, a pöböl fölesz, tehát egy zárhangból neki nagyjából megfelelő réshang válik, ez is a világ minden nyelvében és mindenféle történeti időszakokban előfordult már. Hogy egy zörejes hangnak azból a zörej eltűnik, tehát ez is egyfajta egyszerűsödés, vagy könnyebb képzés, vagy hát igen, egyszerűsödés, egyszerűbb mással hangzó, egy nem zörejes, mint egy zörejes. Szóval ezek állandóan történnek. A vokalizáció még nagyon érdekes, tehát olyan, hogy mással hangzók, azok magánhangzóvá kezdenek válni, de nyilván nem akármelyik mással hangzó, hanem az, amelyik már eleve nagyon közel áll a magánhangzókhoz. A hangtani előadásban, a legelsőben, ott beszéltem arról, hogy a L, például a L mással hangzó, az eleve nagyon közel áll a magánhangzókhoz, mert nemhogy, hát rés, persze, hogy rés nincsen, tehát ilyen igazi akadályt nem képezünk, de hát gyakorlatilag majdnem, hogy teljesen szabad úton megy, távozik a levegő a szájüregünkön át, hát az, hogy ott a nyelvünk közben föl van emelve, az nem sokat zavar bele, és hát mivel eleve nagyon közel a magánhangzóhoz, tud még nagyon könnyen egy picit annyival egyszerűsödni, hogy teljesen magánhangzóvá válik, tehát hogy az L, tehát hogy a nyelvünk egyre kevésbé éri el a felső szájpadlásunkat, és akkor millió nyelven megfigyelhető ez az angolban, a szótagok végén, a lengyelben, mindenféle helyeken megtörtént ez, hogy az L az vokalizálódott, és ilyen úszerű magánhangzó lett belőle. Ez is egyfajta egyszerűsödés és gyengülés nyilván. Most a gyenge helyzetek, ugye, amit az előbb mondtam, hogy a kevés információt hordoznak, de nem csak az érdekes, hogy kevés külön, amit mondtam, hogy kevés olyan magyar szópár van, ami csak az i, hosszú i, rövid i-ben különbözne, vagy a hosszú i, rövid u-ban különbözne egymástól, hanem az is számít, és talán ugyanilyen fontos, hogy kevés a felismerési kulcs, tehát a kevés olyan jellegzetessége van a hangnak, amivel olyan jó azonosítani lehet, hogy ott milyen hangot is hallunk. Tehát mondok egy példát, hangsúlytalan szóban sokkal rosszabbul halljuk, egyszerűen mérni lehet, ez percepciós szempontból mérni lehet, hogy jobban eltévesztik az emberek, hogy mit hallanak, hogyha hangsúlytalan szótagban hallanak, akár magánhangzót, akár másról hangzót, a szótag végén, minden szótag végén gyengül a kiejtés, kevesebb erőt fejtünk ki, és ezért szintén elmosódnak a különbségek, a szótag vége az eleve mindig gyenge helyzetnek számít. Vagy itt van például, ugye ez is egy szótag vége, tulajdonképpen erről van szó, hogy a latinban volt, de még ráadásul ez speciális is, nem egyszerűen csak szótag vége, de az is tűnve rá. De a latinban voltak ilyen hangkapcsolatok, mint a pt, meg a kt. Ugye, tehát a 8-at októnak mondták, a 7-et szeptemnek mondták, tehát ezek a pt, kt, ezek abszolút léteztek a latinban, sok ilyen volt. Ez egy nagyon gyenge helyzet a P számára. Tehát a T-vel nincs baj, de az őt megelőző P vagy K számára ez borzalmas gyenge helyzet. Kevés a felismerési kulcs, ahogy mondom. Egyébként szótag vége is ráadásul, ugye hát úgy szótagoljuk nyilván, hogy szep, tem, ok, tó. Tehát szótag vége is, de nem csak erről van szó, hogy szótag vége, hanem ráadásul ezek zárhangok, aminek a zárhangoknak a fölpattanása az igazán jellegzetes, de ha utána rögtön jön egy másik zárhang, akkor nagyon gyakran nem pattan föl, vagy nem intenzíven pattan föl. Tehát ha azt mondom, hogy szeptem, nem nagyon lehet hallani a p-nek a felpattanását, ha azt mondom, hogy októ, hát nagyon-nagyon kevéssé lehet hallani a k-nak a felpattanását. Tehát ők szegények nagyon gyenge helyzetben voltak, és ez általában igaz, tehát ha látunk egy nyelvet, amiben pt van, vagy kt van, ilyen hangkapcsolat van, akkor ott lehet fogadni nagyobb össze, hát az összeget nem tudok mondani, de lehet nyugodtan fogadni abba, hogy ez záros határidőmből el fog tűnni ez a hangkapcsolat, mert nagyon rosszul felismerhető, tehát nagyon egyszerűen nem hallják jól az emberek, hogy ott egyáltalán ptőt hallottak-e, vagy ktőt hallottak. Tehát egymástól is nehéz őket megkülönböztetni. Ezért például ez a latin ptő, meg ktő, az a legtöbb új latin nyelvben eltűnt, és helyette mindenféle más lett, az olaszban hosszú T lett, a spanyolban csé lett, vagy tévé egyszerűsödött, de minden, de a legtöbb helyen eltűnt. A román az érdekes módon kivétel, mert ott nem tűnt el a ptö, hanem ott az történt, hogy a ktöből is ptö lett, tehát ott gyakorlatilag egységesedett. Tehát a különbség ott is eltűnt, de valamiért ott a ptö, ugye, tehát ott a 7-ben meg a 8-ban is ptö van, ha jól tudom. Jó, de mindesetre a változás ott is történt, tehát ott is egyszerűsödött a dolog. Mi ennek az ellenkezője, amiről már múltkor beszéltem, ugye az erősödés, amik olyasmiben nyilvánulnak meg, hogy magánhangzók, máshangzók megnyúlnak, magánhangzók kettős hangzóvá válnak, máshangzókban megjelenik egy zár, tehát például a szöböl cö lesz, ugye, sző és a cö között gyakorlatilag az a különbség, hogy a cö az egy zárral kezdődik, míg a szőben nincs teljesen elzárva a levegő útja egy pillanatra se. Tehát olyanokra kell itt gondolni, most tényleg csak egy példát hozok föl, mert nem akarom húzni tovább az időt, de például a latinban a rövid O meg az E gyenge helyzetben voltak. Hát igaz, hogy ez hangsúlyos helyzetben is előfordult velük, de az új latin nyelvekben általában nem maradtak meg ilyen egyszerű O-nak meg E-nek, hanem majd megnyúltak, vagy kettős hangzóval váltak. A románban az E-ből IA lett, az O-ból OA lett, az olaszban az O-ból UO lett, a spanyolban UE lett, és az E-ből IE lett, stb. Tehát kettős hangzóvá váltak. Vagy egy másik példa a J-re, ugye a J az egy hát nehezen felismerhető hang, mert nagyon kevés dolog történik, amikor egy J-t kimondunk, épp csak a nyelvünket egy kicsit följebb emeljük és közelítjük a szájpadlásunkhoz, és erős helyzetben, ahol különbségek fenntartása fontosabb, például a szó elején, új latin nyelvekben általában ez a J nagyon-nagyon kevés nyelven maradt meg J-nek, a legtöbben valamilyen változáson ment át, Z vagy J lett belőle, vagy ilyesmi. Azért, hogy jobban meg lehessen különböztetni attól, mintha ott egyáltalán nem lenne semmi. Milyenek az erős helyzetek? Ahogy a gyenge helyzeteknél mondtam, hogy ahol kevés a felismerési kulcs, tehát szótag végén, hangsúlytalan szótagban, hát az erős helyzetek az ennek az ellentéte. Nyilván azok az erős helyzetek, ahol hangsúlyos a szótag, ahol a szótag elejére esik az a hangzó, és gyakorlatilag az erősödés ritkább, ugye ezt nem tudom, mondtam el a múlt órán, az ritkább, mint a gyengülés. A gyengülés az tényleg állandóan zajlik, hogy ami meg kevés az információ tartalma, vagy a megkülönböztető képessége, és olyan helyen is van, hogy nem játszik túl nagy szerepet, azok állandóan pusztulnak és egyszerűsödnek, tehát gyengülnek. Míg az erősödés az ritkában megy végbe, nem tudom megmondani, hogy miért, de az a megfigyelés, hogy egy ritkább jelenség, amikor tehát, hogy nehogy véletlenül ne lehessen hallani, hogy ott van valami, és össze lehessen keverni egy olyannal, mint ahol nincs ott, ezért hát felerősítjük, vagy bonyolultabbá tesszük. Magyarban is egy csomó nyelvjárásban vannak ilyenek, hogy az ó-t például ó-nak ejték, vagy hasonló, amitől jobban megkülönböztethető például a rövid ótól. Tehát ez mindig a megkülönböztetéseknek a növelése, tehát hogy a különbségek növelése a megkülönböztethetőségnek a javítására szolgál. Jó, a hangtan és az alaktan határvidékén rengeteg érdekes változás van. Például a hangtani, hát ez inkább hangtani változás, csak azért mondom, hogy alaktan határán van, mert itt van az a pont, ahol igazából egy hangásbeli különbségből az lesz, hogy a nyelvrendszer szaporodik egy önálló beszédhanggal, egy önálló elemmel. Hát igen, ez még hangtani változás. Arról van szó, hogy hogyan jelennek meg egyáltalán új beszédhangok egy nyelvben. Tehát ezt mondtam, hogy a magyarban például a J az csak a késői török, hát a korai török jövőnyi szavaknál gyével helyettesítették a magyarok a J-t. tehát ilyen a gyümölcs, meg ilyesmi. A dzsé az a késői, tehát a török hódoltság idején kezdett el elterjedni a dzsé, mint beszédhang, azért, mert egy csomó jövevényszóban előfordult. De egyébként ott is volt olyan, hogy nem lett belőle csé, mert például hogy van? Hú, most azt nem tudom, hogy a zseb az mikor került be a magyarba, de a zseb ugye valószínűleg nem a ótörök jövevény, mert akkor gyévé változott volna a dzsé, hanem, de nem is a hódoltság, mert na mindegy, szóval ugye a dzséből a dzsé lett, és nem gyé, és nem is maradt meg dzsének. Tehát úgy jelennek meg új beszédhangok, hogy olyan, vagy átvétellel, vagy más forrásból elkezd megjelenni egy beszédhang, akár úgy is, hogy csak egy bizonyos pozícióban ejtik úgy, mondjuk, hogy a J helyén elkezdenek Z-t ejteni ugyanolyan erősödés miatt, mint ami az előző dián szerepelt, de utána ráerősítenek mondjuk jövevényszavak, bekerülnek olyan szavak is, ahol nem abban az erős helyzetben szerepel a Z, és akkor egyszer csak azon vesszük észre magunkat, hogy van Z beszédhang a nyelvünkben, mert már nem csak a J-nek egy bizonyos változata, mondjuk az erős helyzetben kiejtett változata, hanem mindenféle más forrásból is bekerül, és akkor egyszer csak azzal kell számolni, hogy ő egy önálló beszédhang. Van egy másik jelenség, ami már inkább alaktani jellegű, amikor végbe megy egy hangtani változás valamilyen környezetekben, tehát mondjuk gyenge helyzetben, de aztán a környezet megszűnik gyenge lenni, vagy erős lenni, tehát megszűnik az a motiváló erő, és mégis megmarad a váltakozás, vagy az újfajta, vagy az új beszédhang. Tehát mire gondolok? Olyanra gondolok, de azon nem mondtam konkrét példát akkor sem, amikor a francia ige alakokról beszéltem. Ugye ott is azt mondtam, hogy ott, ugye, ha megszűnne az a hangsúlyozásbeli különbség, attól még fennmaradhatna egy ilyen hangváltakozás, és akkor azt jelenti, hogy már nem hangtani jellegű, de a magyarból tudok jobb példát mondani, mert a magyarban nagyon sok olyan szó van, ami ma magánhangzóra végződik, de régen más a hangzóra végződött, valamikor az ómagyarban, vagy még korábban, az ősmagyarban, és az a más a hangzó nyilván gyengüléssel, nyilván úgy, ahogy az előző dián magyaráztam, vokalizálódott, tehát ilyen félmagánhangzó, vagy igen, félmagánhangzó lett belőle, és akkor ebben az állapotában váltakozás volt a ragozott és a nem ragozott alakok közé. Ez a só, amit az előbb említettem, vagy ott a tót tavat írom most. Tehát ott a tónak a végén volt az összes ilyen hosszú magánhangzós magyar szónak a végén igazából valamikor régen más a hangzó állt, ami kiesett. De a ragozásban annak valamiféle maradéka még megmaradt, itt a tó esetében egy V formájában jelenik meg. Ez nem azt jelenti, hogy ott régen V volt, ez szó nincs erről, hanem arról van szó, hogy volt ott valamilyen más a hangzó a tó végén, ami a ragozott alakokban még maradt valami nyoma. Legtöbbször ez V-ként jelenik meg a magyarban, de az nem azt jelenti, hogy ott egy V az, ami régen állt, hanem az egy gyengülés során odáig jutott el, hogy V-ként hogy ma V-nek hallatszik. De általában a nem ragozott alakokban, vagy amikor mással hangzós volt a tordalék, akkor az teljesen eltűnt, mert akkor a szótag végére került, ami még gyengébb pozíció, tehát ezt szépen meg tudjuk magyarázni a gyengüléssel. Tehát hangtanilag teljesen indokolt módon, amikor a szó végére került, akkor már egyáltalán nem jelent meg, és azt mondtuk, hogy tó, amikor ragozott elem, akkor pedig valami vészerű tavat. De a hangtani váltakozás ma már nem létezik, tehát ez ma már nem egy aktív hangtani váltakozás, és a környezet már nem motivál ilyen váltakozást, és akkor azt kell mondanunk, hogy alaktanivá vált ez a váltakozás, és ez már nem hangtani jelenség. Olyan, mint amit a legelején a hangtanról, amikor beszéltünk, az alma példájával mondtam, hogy az alma almát, hogy ott megnyúlik az á, akkor ha bizonyos toldalékok jönnek utána, ez nem egy hangtani váltakozás, nem nagyon lehet hangtani váltakozásnak tekinteni, mert nincs a magyarban ilyen kényszer, hogy az alt másképpen ejtjük, amikor utána más a hangzó jön, hiszen rengeteg ellenpélda van. Tehát ilyen, ez nem igazán létező változás. változás. Jó. És akkor milyen analógiás jelenségek figyelhetők meg? Hát az alaktanban talán a leggyakoribb az analógiás változás. Miért is? Én szerintem van erre egy egyszerű válasz, de most nem teszem föl, mert nagyon megyek, futok ki az időből. De szerintem ki lehet találni, hogy miért az alaktan az, ahol az analógia, vagyis a rendszerszerűségre törekvés a legdurvábban és a legnagyobb intenzitással hal. Természetesen azért, mert ezek a részrendszerek, mint amilyen egy ragozási sor, hogy az igének vannak alakjai, vagy a főnévnek vannak alakjai, toldalékos alakjai, és azok együtt alkotnak egy paradigmát, egy ragozási sort, tehát egy részrendszert, ezek tipikusan az alaktanban léteznek. Tehát ezek a kis részrendszerek, amik jól megfoghatóan, például egy szónak az alakjai, ezek az alaktanba kerülnek elő, és ezért ott áll elő a leggyakrabban az a helyzet, hogy egy ilyen kis részrendszert szabályosítani érdemes, tehát a kivételeket ki kéne küszöbölni, legyen egységes az a ragozási sor, és ezért itt a leggyakoribb az, hogy az analógia, vagyis a szabályosság felé törekvés a legjobban érvényesül. Ezt ide le is írtam valamennyire, tehát hogy mivel paradigmák vannak, a paradigmákon belül, meg a paradigmák között, minél egységesebb legyen, minél szabályosabb legyen, ez a hatás rettenetesen erős az alaktan. Ma hoztam egy példát is erre, nagyon jól ismert példa a magyarban, hogy az, amit nákolásnak szoktak hívni, különösen azok, akik ilyen értékítéletet kapcsolnak ehhez, hogy hát nagyon sokan is, egész régiókra érvényes az, hogy a tudnék, amit mi úgy mondunk, hogy tudnék, egyes szám első szem, mély alanyi ragozás, a feltételes mód azt úgy mondják, hogy tudnák. Egy tipikus analógiás jelenség, azért mondják úgy, hogy tudnák, mert a tudnék iszonyatosan kilóg a magyar igeragozásból, gyakorlatilag nincsen magánhangzós toldalék az egész igei paradigmában, és azon kívül magánhangzó illeszkedés van az egész paradigmában, tehát ahol egyáltalán van előképzett tövek után szokott lenni, de az is a főnévi töveknél van csak ilyen, hogy nálnél. Az igei ragozásban nincs, és ezért ez egy kivételes alak, hogy tudnék, amit az emberek egy szabályosabban váltanak fel természetesen. Hogy miért van ott mégis egy... Hogy került be ez a kivétel? Ugye fölmerült ez a kérdés, hogy mi az, hogy utólag kell a kivételeket kiegyengetni? Hát miért került ez a szerencsétlen egyáltalán oda? És akkor el lehetne mesélni, hogy nem ő volt egyedül. Tehát volt egy korábbi nyelvállapot, amikor léteztek ilyen toldalékok, csak azoknak a legnagyobb része eltűnt és megmaradt ezekben az elszigetelt esetekben. A másik szintén elég, hogy mondjam, ez az úgynevezett suksüközés, legalábbis azok mindenképpen így hívják, akik megint csak azt mondom, hogy elítélik, pedig egy szintén tájnyelvi jelenség és egy hatalmas nagy, az egész keleti régióra jellemző jelenség, szintén analógiás jellegű dolog. Tehát ugye arról van szó, hogy az igék legnagyobb részében egybeesik a felszólító vagy kötőmód alakja és a tárgyas ragozás alakja egy pár személyben, például egyes szám harmadik személyben, ugye tudja, legyen szíves, tudja, illetve tudja ő azt, tárgyas ragozás. És akkor van az igéknek egy egészen kicsi csoportja, amik térre végződnek, ahol, és ott sem mindegyik, csak a térre végződők egy része, tehát ez egy töredéke az égnek, ahol kivételes módon mégis van különbség a kettő között. Mert a felszólító vagy kötőmód alakjában hosszú S van, lássa, viszont a sima tárgyas ragozás az látja. És azért, hogy ezt a furcsa, kivételes és szűk körű anomáliát kiegyenlítsék, azért, hogy ez ne legyen, ugye ami a többi igénél nincs különbség a két alak között, itt se legyen különbség a két alak között, ezért mind a kettő, tehát a felszólító módot is, meg a tárgyas, sima tárgyas ragozású jelenlőt is hosszú essel mondják, tehát lássa, iszonyatos nagy területeken Magyarországon. Azt ne kérdezze tőlem senki, hogy miért nem a másikat, tehát az, hogyha mindegyiket látjának, mondanák, az is kiegyenlítené, az is kiküszöbölni ezt a, ezt a rendellenességet, hogy most melyiket választják az emberek, az nyilván megjósolhatatlan. Ezt én mondtam már a múlt előadáson a nyelvi változásnál, hogy utólag okosak vagyunk, hogy miért következik be valami, de hogy miért pont az következik be, az nagyon sokszor megjósolhatatlan. Tehát fogalmam sincs, hogy miért pont, lehet, hogy ennek is van valami magyarázata, de én nem tudom, hogy miért pont ebbe az irányba egyenlítették ki, de ezt nyilvánvalóan egy kivételességnek a kiegyenlítése. Nagyon kevés idő maradt, de akkor ledarálom még azt, hogy mit akartam elmondani a mondattani változásokról, és még akkor a jelentésváltozások is lennének utána. Hát a mondattamban az emberek talán jobban észreveszik a változásokat, mint a hangtanban, de kevésbé azért, mint a szókincsnek a változásánál. A mondattani változások is nagyon jellegzetesek, szintén besorolhatók szerintem ilyen gyengülés és erősödés kategóriájába. Nem mindig, mert például egy szórendi változás az nem mindig sorolható berendesen gyengülésnek vagy erősödésnek, de az a leggyakoribb tipikus mondattani változások, amiket állandóan a világ nyelveiben megfigyelhetünk, azok bizony besorolhatók ebbe. Mit jelent a gyengülés a mondattamban? Hát láttuk, hogy mindig rövidülésről, egyszerűsödésről és különbségek elmosódásáról van szó, amikor gyengülésről beszélünk. Hát itt is erre kell gondolni. Például egybeolvadnak, több szavas kifejezésekből egyszavasakká válnak, összeolvadnak, ezzel tömörebbek lesznek, sokszor lekopik egy-egy részük, tehát amikor ilyen összeolvadás történik. Tehát például az igekötők, amik eredetileg rendes határozószók voltak, a meg az például egy ilyen mögé jellegű helyhatározó volt, és hangtanilag is leegyszerűsödött, tehát összeolvadt hangsúly szempontjából egybeolvadt az igével. Ilyen jelenségekre kell gondolni, vagy meséltem arról, hogy a toldalékok a magyarban, az esetragok azok önálló szavakból alakultak ki, szintén ilyen folyamat révén, hogy hangsúlytalan, vagy igazából eredetileg még birtokos szerkezetek voltak valószínűleg, vagy ilyesmi, ugye utú, tudjuk a tihanyi alapítólevélből, hodu utú reá, az a reá az még egy névutó volt, pontosabban valószínűleg egy birtokos szerkezet, olyan, mint most a valaminek az alapján, vagy valami alapján, egy birtokos szerkezet, elveszti az önállóságát, hangsúlytalanná válik, nem megszűnik önálló szó lenni az a névutó, egyre inkább egybeolvad az előtte levő szóval, és egyre inkább toldalékszerűen kezd viselkedni. És például elkezd magánhangzó harmóniában is részt venni, ahogy meséltem a hallotti beszédben, még nem minden ilyen toldalék vett részt a magánhangzó illeszkedésben, még őrizte az önállóságát, de nyilván már éppen vesztette el a teljes önállóságát, már mint önálló szó. Tehát ez az egybeolvadás, össze toldalékszerűvé válás és így tovább, ez a tipikus mondattani gyengülés. És ahogy a múlt előadás legvégén valaki meg is kérdezte, igen, ez összefügg a nyelvtípusokkal, hiszen egy izoláló nyelvből, amiben ugye nincsen gyakorlatilag toldalékolás, meg ragozás, abból úgy válik agglutináló nyelv, így jönnek létre az agglutináló nyelvek, hogy egyes szavak elkezdenek toldalékszerűen viselkedni a hangtanukban is, meg a jelentésükben is, és elkezdenek egyre inkább összetapadni a szomszédos szavakkal, és egyre inkább kialakul olyan ragozott szerkezetté kezdenek válni. Tehát egy olyan nyelv is, ami teljesen izoláló, abban is előfordulhat, hogy megjelennek olyan alakok, ahol tehát mit tudom én, az angol az egy izoláló nyelv, de lehet, hogy a will go típusú jövőidő, ugye ami két szavas, és a will az egy segédige, azok egyre inkább össze fognak olvadni, és lehet, hogy valamikor az angolban egy will toldalék lesz az igék előtt elején, és az teljesen toldalékká fog válni, és az fogja az jövőidőt jelenteni, ki tudja. De akkor a már agglutinálóbb nyelv lesz az angol esetleg. További kiesik, ugye teljesen egyértelmű jele a gyengülésnek a kiesik egy szó. Ugye a francia tagadásban a nő volt a tagadó szó tulajdonképpen, aztán megjelent egy másik szó, ami gyakorlatilag kötelező volt minden tagadó szerkezetben, a növek szegény eltűnt, ami eredetileg a tagadást hordozta. Tehát ez annyira banális, ezt nem is mondom, hogy bizonyos szavak kiesése az természetesen gyengülésnek minősül. Na és mi az erősödés a mondattamban? Ez se nehéz kitalálni, természetesen megnyúlás, hosszabbodás, de itt nem hangtani nyúlásról kell beszélni, hanem szerkezetek egyre bonyolultabbak, összetettebbek lesznek. Milyen módon? Nyilván új szavak beillesztésével, meg ilyesmivel. Hát arra kell gondolni, hogy például, amit az előbb mondtam a franciával, hogy a ne volt az igazi latinból eredő tagadószó, de egy idő után kötelező volt berakni még egy elemet. A pá az, ami a mostaniban a leggyakoribb, vagy a rien, vagy a person, azt jelenti, hogy a pá az egy általános tagadás, a rien az a semmi, a person az a senki. A pá egyébként a lépés szóból származik, tehát hogy egy lépést sem, azt jelentette eredetileg. Ez egy erősödés, hogy a nő nem volt elég, most idézőjelben mondom persze, hogy nem volt elég a tagadás kifejezésére, hanem megjelent egy másik szó, ami eredetileg sokféle szó lehetett, ugye egy lépést se, egy kortyot se, egy mit tudom én, attól függően, hogy mit tagadtak. De muszáj volt megjelenni, ez egy nyilvánvalóan erősödés, hiszen megjelenik egy új kifejezés. A szakszó erre, vagy hát ennek ezeknek egy részére a szakszó az, hogy perifrasztikus kifejezés, magyarul talán körülírásnak fordíthatnám, tehát körülíró kifejezések, amilyenek például az összetett igeidők. Ugye ez történt az angolban, ahol az igeragozás hát elég radikálisan felszámolódott, maradt egyetlen egy múlt idő, viszont a többi igeidőt az perifrasztikusan fejezik ki, összetett igeidőkkel fejezik ki. Ugyanez történt az új latin nyelvekben is, a jövőidő kivételével, amit érdekes módon, kifejezetten agglutinatív módon oldottak meg, erről már múltkor beszéltem, tehát több irányú is lehet a változás, de ezek a perifrasztikus kifejezések megjelenése, tehát összetett igeidők megjelenése, az feltétlenül egy erősödés és jelenség, hiszen valahogy jobban megkülönböztethetőbb és összetettebbé válnak a kifejezések. Na és minek felel meg ez a nyelvtípusokra vetítve? Ez milyen irányban löki a nyelvet, hogyha ilyenek megjelennek? Hát természetesen az ellenkező irány, mint az előző. A korábbi toldalékoló nyelv, ami agglutináló vagy flektáló volt, tehát vagy többé-kevésbé megkülönböztethető toldalékok voltak a szavak végén, egyre inkább izolálóvá válik. Ez nagyon fontos megérteni ezt a mondatot még, már nagyon közelik a vége. Ezt nagyon fontos megérteni, hogy soha nem úgy alakulnak ki az izoláló nyelvek, tehát ahol ugye csak úgy állnak egymás mellett a szavak, és gyakorlatilag toldalék sincs nagyon van rajtuk, hanem inkább csak szórenddel, meg összetett kifejezésekkel fejezünk ki mindent. Azok sose úgy jönnek létre, hogy egy toldalék egyszer csak önállósul. Ilyen nem létezik. Tehát olyan nincs, vagy én legalábbis nem tudok róla, hogy egy toldalékból valahogy önálló szó legyen. Ez ilyen nem zajlik le a nyelvekben. Tehát arra nem nagyon lehet számítani, hogy a magyarban mondjuk a rare toldalék egyszer csak önálló szóvá válik, és egy izoláló kifejezés lesz, és azt mondom, hogy lemegyek az utcára, és arra névutóvá válik, vagy nem tudom. Tehát ilyen nincs. Úgy jönnek létre az izoláló nyelvek, hogy egyre inkább körülírásokat kezdenek el használni, több szavas kifejezéseket, ahogy az angolban mondjuk az összetett múltidő, több szóból álló múltidő, vagy a jövőidő kifejezése, segédige plusz ige, és akkor így az igének a toldalékolása egyre kevésbé szükséges, vagy már eleve nem is nagyon létezett, és több szavas kifejezéssel fejezik ki a jövőidőt, és akkor az már egy izoláló jelenség. Tehát az izoláló irányból, agglutináló irányba úgy megy a dolog, hogy elvesztik szavak az önállóságukat, és hozzátapadnak a szomszéd szóhoz, és együtt alkotnak egy egységet, és akkor előbb-utóbb toldalékos szóról beszélhetünk. A fordítottja, hogy izoláló nyelvek hogy jönnek létre, az pedig általában már csökevényesül a toldalékolás, vagy nem nagyon létezik, és akkor egyre összetettebb, több szavas szerkezetekkel kezdenek dolgokat kifejezni, és ettől lesz a dolog izoláló. És mind a két irányba megy a folyamat, azt hiszem ez volt a múltkor a kérdése valakinek az óra végén, hogy most akkor miért nem egy irányba fejlődnek a nyelvek, és miért nem lett minden nyelv egyforma típusú? Hát azért, mert mind a két irányba. Ez egyfajta ciklus, bár egy nyelven belül igazán, vagy egy nyelvcsaládon belül ilyen ciklus nem nagyon tudunk megfigyelni, mert az hosszú időt vesz igénybe, de mégis ciklusnak szokták hívni. Szóval, vagy mindegy, mind a két irányba végbe menő folyamat, és ez állandóan zajlik, tehát ezért nem egységesülnek a nyelvtípusok, nem az van, hogy egy nyelvtípus az általánossá válik a világon, mert ha így lenne, akkor már réges-régen csak egy típusú nyelv lenne. Hanem mivel ez oda-vissza zajlik, a gyengülés az egyik irányba viszi el, az agglutináló irányba, az erősödés meg a perifrasztív, tehát az izoláló irányba, ezért valamilyen módon az egyensúly fennmarad. És akkor nagyon bűnös módon néhány percet szánok még a jelentésváltozásokra. Azok nagyon érdekes dolgok. Az az érdekes, hogy egyébként bennük, és azért szánok rá csak egy-két percet, mert nyelvészeti szempontból igazán annyira nem izgalmasak, azért, mert gyakorlatilag a jelentésváltozások azok nyelven kívüli jelenségek révén, vagy tehát az ő változása, a jelentések változása az valójában olyan, mint egy nyelven kívüli jelenség. Olyan értelemben, hogy teljesen banális nyelvi, persze ezek nyelvi eszközök, de valójában sok minden más gondolkodási jelenségben is megfigyelhetők, azok hatnak tulajdonképpen a nyelvi jelentésváltozásban olyan módokon, ahogy például ismerjük a retorikából, tehát a szónoklástamból, vagy a verselésből, vagy ilyesmiből, gyakorlatilag pontosan ugyanazok a változások mennek végbe, mint amiket amúgy is aktívan használunk, amikor bizonyos stílus eszközöket használunk. Tehát olyanok, mint hogy metaforákat használnak az emberek, a legkülönbözőbb események, metonímiákat, egyéb költői eszközöket, hétköznapi célokra is, és amikor ezek konvencionalizálódnak, akkor beszélünk valamiféle jelentésváltozásról. És most az idő miatt nem fogok ezeken végigmenni, de mondjuk a második az nagyon érdekes, a metaforák azok ugye teljesen érdektelen, vagy hogy mondjam, nem érdekes, nagyon érdekes dolgok, de ugye azok banálisak, hogy amikor térbeli dolgokat időbeli viszonyok kifejezésére kezdünk használni. Ez egy igazi metaforikus jelentésváltozás. Érdekesebb talán a másik típus, amikor valaminek az együttjárása, az, hogy gyakran együttjár a két dolog, az válik egy önálló jelentésmozdulattá. Tehát például az, hogy nagyon sok nyelvben az akar jelentésű igéből lesz a jövő idő kifejezése, vagy a kezd jelentésű igékből lesz a jövő idő kifejezése. Ugye a magyar fog, az a hozzáfog, eredetileg azt jelentette, hogy kezd, és ebből lett így jövő idejű segédige. Hát azért, mert amit az ember kezd csinálni, az valami értelemben a jövőben valósul meg, vagy ha akar valamit csinálni, és a jövőben valósul meg, és akkor ilyen értelemben vagy ha kell neki valamit csinálni, az is csak a jövőben tud megvalósulni, és ilyen értelemben összekapcsolódik asszociatív módon a jövővel, és így lehető a jövőnek a kifejezése. De ahogy mondom, asszociatív kapcsolat, tehát ez egy pszichológiai kérdés, nem annyira nyelvészeti jellegű kérdés, természetesen ezek a pszichológiai dolgok, mint az, hogy a hasonlókat hasonlóan nevezzük meg ugye a metafora esetében, vagy hogy amik egymással szorosan összefüggnek, asszociálódnak, azok egymást helyettesíthetik, ez is egy tulajdonképpen egy lélektani folyamat inkább, mint amennyire nyelvészeti. És hasonlóan az utolsó megjegyzésem, hasonlóan lélektani jelenség, és szerintem ez sem olyan igazán nyelvészeti kérdés, hogy nagyon gyakori az a jelentésváltozás, amikor az értéke változik meg egy kifejezésnek. Tehát például egész finom, udvarias megjelölésből egyre inkább durvábbá válik, vagy fordítva nagyon durvának induló kifejezés megszelidül, és bekerül a köznyelvbe, és már egyáltalán nem hangzik annyira durvának. Tehát például azt hallom, nem csak a magyarból, hanem már például németben is azt mondják, hogy a sima nőjelentésű szó egyre inkább ilyen elítélő hangulatot kezd fölvenni. Tehát, hogy ott állt egy nő, az valahogy úgy értjük, hogy valami bajunk volt azzal a nővel, aki ott állt, mert ha nem, akkor azt mondják, hogy ott állt egy hölgy, vagy valami ilyesmi. Nem tudom, hogy ez miért van, de lezajlanak ilyen változások a nyelvben. Egy semleges szó valamiért fölvesz egy olyan értelmet, amit akkor használnak, amikor elítélik valamiért. Vagy pedig hát egyfajta gyengülésnek nevezhetjük azt, amikor a durva felhangját elveszti valami. Tehát Az, hogy a szar az most egyszerűen csak azt jelenti, hogy rossz, és egyáltalán nem nagyon durva, tehát hogy ezt onnan lehet mérni, hogy az utcán egymást nem ismerő, teljesen különböző életkorú emberek is simán használják azt, hogy valamire, hogy szar, vagy a kurva jó abban az értelemben a kurva szó, amikor nem a régi szó szerinti értelmét használjuk, hanem egyszerűen egy fokozó szóként, megint csak azt tudom róla mondani, saját személyes tapasztalataimban, hogy különböző nemű és életkorú emberek, akik alig ismerik egymást, simán használják ezt a szót, ezt a szót a mindennapi életben. Tehát egyértelmű, ez régebben teljesen tabu volt. Tehát ilyet például gyerek, felnőttek jelenlétében nem mondhatott ki. Ezt valószínűleg az itteni hallgatóság már erről nem is hallott, hogy ez ennyire tabu szó lett volna, pedig így van. Ez ma egyáltalán nem így van, megfigyelem, hogy az emberek ezt állandóan használják. Ez egyszerűen egy társalgási szintű szó lett, és messze nem olyan durva, mint régen volt. Tehát ezek az értékbeli változások szintén szerintem inkább lélektani dolgok, mint amennyire nyelviek, úgyhogy annyira nem izgalmasak. Jó, és akkor ennyi lett volna mára.